Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és most még a, nem tudom, hogy szabad-e a gyermekekhez szólni. Mielőtt belemerülnétek ugye a rajzolásba, még akkor le is tudjátok talán rajzolni mindazt, amiről most, amit szeretnék felolvasni a Szentírásból, mert szerintem Jézusnak a szavait kisgyermekek is hallgatták akkor, meg felnőttek is, és mindenki értette, úgyhogy amit most olvasok, most a gyermekekhez olvasom, a gyermekek számára, de a felnőttek is figyeljenek, mert nekik is fontos üzenet van ebben a néhány gondolatban. Lukács evangélium a 6. fejezetében szeretném ugye felolvasni azt a részt, ami egészen Jézus életének a kezdetén volt, és Jézus, ahogy beszélt az emberekhez, sokfajta ember volt körülötte, és azt mondta Jézus, hogy valamire nagyon oda kellene figyelni, mert sok olyan ember volt, aki nem igazán figyelt oda arra, hogy Jézus mit beszélt. Lukács evangélium 6. fejezet 46. versében azt mondja Jézus, hogy, és olvasnám, és figyeljetek gyerekek, hogy mit próbál itt elmondani Jézus, hogy értitek-e, hogy mit mond itt Jézus. Azt mondja Jézus itt az embereknek, miért mondjátok pedig nekem, Uram, Uram, ha nem művelitek, amiket mondok. Valaki én hozzám jön, és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom nektek, mihez hasonló. Hasonló valamelyik házépítő emberhez, aki leásott és mérehatolt a kősziklára vetett fundamentumot. Amikor aztán zárvíz lett, beleütközött a folyó abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette a házát fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása. Nem tudom, hogy értettétek ezt, amit Jézus próbált elmondani. Mit mondott itt Jézus? Azt mondta, hogy miért mondják pedig nekem, Uram, Uram, ha nem művelik, vagy nem teszik mindazt, amit én mondok nekik? Tehát mit mondott Jézus? Mit panaszkodott Jézus? Mi fájt Jézusnak nagyon? Azt mondta, sok ember úgy jön hozzám, hogy Uram, Uram, ugye, aki hatalmas vagy, aki mindent meg tud csinálni, és azt mondja, hogy sokan azt mondjátok, hogy én Úr vagyok. Szerintetek, aki Úr, az... Kit szoktunk Úrnak nevezni? Mi az, hogy Úr? A jó Isten, de hogy az emberek között kit szoktak azt mondani, hogy Úr? Mit jelent az, hogy Úr valaki? Szerintetek mi? Mi az, hogy Úr? Különbözik az egy egyszerű embertől, aki Úr? Uralkodó, ugye? Ez is ebből származik, hogy uralkodó. Az, hogy valaki Úr, azt jelenti, hogy neki minden lehetséges. Minden, ami másik embernek nem lehetséges, neki lehetséges. És azt mondja Jézus, hogy ti úgy néztek rá, mintha nekem minden lehetséges lenne, mintha én Isten lennék. Ugye, hogy mondtad, hogy az Úr az azt jelenti, hogy Isten. És mégsem hiszitek el, nem hisztek nekem, és nem engedelmeskedtek annak, amit én mondok. És azt mondja Jézus, hogy mihez lehet hasonlítani azt az embert, aki hallgatja, amit az Úr mond, de mégsem engedelmeskedik. Milyen emberhez hasonlította Jézus ezeket az embereket? Azt mondja, hasonló valamilyen házépítő emberhez. Hogyan lehet házat építeni? Nem tudom, ti gondolkodtatok már ezen, gyerekek? Szoktatok legóból építeni házat? Igen? Emeleteset is építettél már?
Én az
ahogyban építettem. Uh-huh. És szerintetek, hogyha ezt a legóból épített házat így kitennénk így az utcára, mondjuk olyan nagyot építenénk, amiben mondjuk ti így beleférnétek?
Olyat
még nem tudtok. De lehet, hogyha lenne ilyen nagyobb legókból, és akkor csinálnánk egy ilyen kis házikót, de az is lehetne, hogy veszünk mondjuk, már nagyobbak lesztek, az én gyerekeim nagyon szerettek építeni, amikor erdő szélén laktunk, mi Bozsván laktunk, és mindig kimentek az erdő szélére, és bunkit építettek. Egy picit nagyobbak voltak, mint ti. Hátukon vitték a leceket, amit így le szoktak rakni, ilyen hajópadló volt otthon, és azt úgy feldarabolták, és vitték a hátukon, meg vittek szeget, és akkor kikerestek maguknak egy fát, és a fára ráépítették a bunkit. És ahhoz még építettek lépcsőt is, hát persze gyerekek voltak, úgyhogy félő volt, hogy szerintetek jó házat építettek, biztos házat a gyerekek? Hát azért elmondom, hogy egész jót építettek, még most is áll, megnézték, amikor utoljára ott jártak, még mindig állt a házikó. De azért, ha jött volna egy nagy vihar, szerintetek az úgy megmaradott? Na, miért nem? Hát a villám is belecsaphat, mert fára építette, igazad van.
Akkor meg, ha valamelyik fára csukna a villám tűzdélnél, az elégetni.
Bizony. Tehát ugye ez is lehet. De gondoljátok el, hogyha mondjuk így vennénk ilyen deszkákat, és így építenénk egy házikót, csak úgy összeütnénk a deszkákat, és így kitennénk így az útra, és akkor ott laknánk. Biztonságos lenne? Jön egy nagy szél, nagy vihar, eső. Mi történne? Vagy jön az áradás, kiáradna, mondjuk valaki ott építeni, ahol a folyó van. Biztonságos lenne az a ház?
Nem.
Nem. Ugye szeretnétek ott lakni egy ilyen házba? Nem. Hát akkor mitől lesz biztonságos egy ház?
Ha téglából építjük.
Ha téglából építjük, így van. Na de képzeljétek el, azt mondja Jézus, hogy még azt se elég, ha téglából építjük, mert képzeljétek el, hogy homokra tesszük rá a téglákat, mi lesz vele? Építettetek már homokból várat? Nem építettetek még? Homokozóban nem jártatok még? Hát ezt nem hiszem el.
Cserpot is csináltam.
Ugye? És meddig áll az a homokon épített ház?
Nem is építettem.
Hát akkor próbáljátok ki, majd nézzétek meg, hogyha így köveket raktok egymásra, egy homokra, akkor azt mondja Jézus, hogy az nem sokáig fog tartani. Jön egy nagyobb szél, és már is el fog dőlni, mert nincsen neki alapja. Tudjátok, mi az, hogy alap?
Igen.
Alap. Ennek a háznak szerintetek van alapja?
Igen.
Ugye? Hát ha nem lenne alapja, össze-vissza dőlne. Ugye? De egy nagy betont kiöntenek, ugye? Nagy beton alapot. Jó erőset. De Jézus azt mondja, hogy képzeljétek el, nem csak úgy lehet ám házat építeni, hogy betont öntünk, hanem vannak olyan helyek, ahol sziklák vannak. És ha lássuk, leszedjük a földet, és a szikla maradott. Szerintetek melyik erősebb? Ez a ház alapja, vagy a szikla?
Szikla.
A szikla erősebb, ugye? És azt mondja Jézus, hogy na én ahhoz tudnám hasonlítani az embereket, akik házat építenek, azok, akik bölcsek és jól gondolkodnak, hogy a sziklára építik a házat. Jön a földrengés, akkor egy sziklán nehezebben fog megmozdulni egy ház, mint hogyha nem lenne sziklára építve. De ha a homokra építjük, azt mondja, az nagyon veszélyes. És azt mondja, hogy az az okos ember, az a bölcs ember, aki hogyan építi a házát?
Sziklára.
Sziklára. És akkor jön az árvíz, jön az eső, másik helyen így írja Jézus, és nem fog összedőlni. És azt mondja Jézus, hogy nem tudom, hogy jobban megértsük, azért mondta ezt a példát. Szerintetek ki a szikla? Miért mondta Jézus, hogy sziklára építsük a házat?
Az Isten.
Az Isten a szikla? Jézus azt mondja, hogy ő a szikla. A Bibliában nagyon sok helyen előfordul, hogy ő a kőszikla. És azt mondja Jézus, hogy építsétek rám az életeteket. Hallgassatok rám, amit mondok, és próbáljatok aszerint élni. Ugye ez a gyerekeknek is szól, hogy ti ismeritek a Bibliát, és amit a Bibliából mond nektek Jézus, akkor ezt érdemes megtartani, mert ha nem tartjátok meg, akkor olyanok lesztek ti is, meg minden ember, nem csak ti, mint aki a homokra építi a házát. Nem sok értelme van építeni az életünket. Tehát mi vagyunk a ház, és mi építjük a házat. De jó meg kell gondolni, hogy milyen alapra építjük az életünket. Úgyhogy ti is figyeljetek oda, gyerekek, hogy mire építitek az életeteket, jó? Akkor apa, anya mond nektek jó dolgokat, engedelmességre hív, akkor gondoljátok meg, hogy mit tesztek, mert az a jó alap, amit apuci, anyuci mond, mert jót akar nektek, és Jézustól tanultak ők is. Sziklára akarják építeni az életeteket. Ne engedjétek, hogy rákerüljön a homokra, hanem jó alapot fogadjátok el Jézust ti is az életetekben, és akkor jó alapotok lesz nektek is, és nekünk is felnőtteknek. És szeretnék most már tovább menni így a felnőttekhez is szólva, de ti is figyelhettek, mert szerintem ti is persze közben lehet rajzolgatni, lehet ezt a házat is építeni. Ugye a másik helyen azt mondja Jézus ugyanezzel a példázattal kapcsolatban, és talán még fel is olvasnám, mert nagyon kifejező, Máté evangélium a 7. fejezetében, a 24. verstől. Azt mondja Jézus, hogy ugyanezzel a példázattal kapcsolatban. És úgy gondolom, hogy nagyon kifejező ez mindnyájunk életére nézve, hogy azt mondja itt ugyanezt a példázatot Jézus, hogy ugye Máté 7:24-től. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a füvényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kép, amit a mai világban nem olyan nehéz elképzelnünk, ugye? Sajnos sok ilyet látunk. Hálát adhatunk Istennek, hogy esetleg a mi házunk még áll, és mi egy olyan helyen lakhatunk, ahol talán nagyobb biztonságban vagyunk, de annyit lehet hallani földrengésekről, cunamikról. Ugye az ember végignézi ezt a borzasztó pusztítást és pusztulást, és azt látja, hogy tényleg kőkövön nem marad. Emberek hajléktalanok, milliók. És ugye hol itt, hol ott, tényleg fél évente ilyen nagyobb valami történik, vagy évente, vagy nem tudom, tényleg olyan, ami nagyon látványos, meg nagyon-nagyon borzasztó. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy nem olyan régen volt a Fülöp-szigeteken egy ilyen nagy földrengés, valami nagyon nagy méretű, és rengeteg adventista él egyébként a Fülöp-szigeteken, és elmondták, hogy az egyik városban, hát ahol a legnagyobb volt a rengés, minden összedől, csak egy épület nem. Nem. Adventista kórház. Az egyetlen hely nem omlott össze abban a városban, ez az Adventista kórház volt. És mivel rengeteg volt a sebesült, hát ugye a kórházban is lehetett dolgozni, mert ott megmaradtak a műszerek, meg hát amit kellett, de a végén már ugye azt mondják, hogy kint feküdtek a betegek, és hát kint mentek a műtétek. Tehát jöttek ugye nyilván orvosok innen-onnan, és már ott minden ment kint. Tehát ugye. Csak úgy érdekes volt ez, hogy végig gondolni, hogy Isten tényleg ezt úgy megőrizte. És tényleg az ember úgy olyan megrendülten áll, hogy milyen az, amikor összedől egy ház. És milyen lehetett Jézusnak ezt így elmondani, amikor ezt a képet látta maga előtt, és az embereknek az életét, ugye, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, hiszen így kezdte az előző példázatnál, az előző, tehát Lukács evangéliumában, hogy sokan mondják nekem, hogy Uram, Uram. De mi a különbség? Két csoport között, mert két uram-uram csoport van, és csak kettő van. Mert sok a felekezet, mégis két csoport van minden felekezetben és minden helyen. Akik azt mondják, hogy uram-uram, hallják a beszédeket, de nem cselekszik meg. És mikor derül mindez ki, hogy kinek az uram-uramja igaz, és jó, és helyes? Ki az, aki igazán bízik az Uram Uramban? Ugye azt mondja itt ez a Máté evangéliumának a leírása. Nem lett az eső, eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek a házba. És ezen gondolkodtam el, hogy vajon mi ez a, amiről itt Jézus ír? Mi ez az eső, az árvíz, a szelek? Mi az az életünkben, ami fúj. Ugye fúj, sok minden fúj ebben a világban. Ugye van egy ellenségünk, aki nagyon törekszik arra, hogy az alap ne legyen meg. Aztán azt is láthatjuk, hogy ha már meg is van az alap, nem mindegy, hogy mi épül rá arra az alapra, ugye? Van egy ilyen tanítása is Jézusnak, hogy mi az, amit hogy Pál apostol mondja, hogy mit építünk arra az alapra? Mert mit lehet építeni? Pozdorját, aranyat, ezüstöt, ami Tudod, értelemben jónak tűnik, csak mégis kevés. Mert jön az árvíz, és jön a szelek, jönnek a szelek, és megrengetik ezt a házat, és nagy lesz annak romlása, még ráadásul, hogy így fejezi be. Hát ugye ez a sátán célja, hogy vagy alap ne legyen, de ha már van is alap, akkor nem mindegy, hogy mit épít rá az ember, és ezen mesterkedik az ördög, hogy ezt a kettőt valahogy meghiúsítsa az életünkben. Hát mi az a vízözön, ami körülvesz bennünket, vagy mik azok az esők, az árvizek, amelyek úgy jönnek, és félelemmel tölthetik el a szívünket, és esetleg meg akarják rengetni a házunkat. Mi az az árvíz, ami sokszor elönti az emberiséget? Gondok, angodalmak árvize, ugye? Különböző kísértések jönnek. Ezeket hogy tudnánk kicsit részletesebben megfogalmazni, hogy mik azok a dolgok, amelyek kísérthetik? Hát ugye a mindennapinak a megléte, ugye? Ezek a megélhetésért való küzdelem, ugye ez már nem egy kis kérdés, már Európában sem. Azért még talán nyugaton annyira nem, de itt már azért érződik ennek a szele is. Szeretnék felolvasni néhány gondolatot, hogy a Zsoltárokból, jó? Hogy picit gondolkodjunk ezeken a dolgokon, az igéből úgy általában. Hogy vajon mikről írhatott a Zsoltáros, ugye nem feltétlenül mindig Dávid, más is. A 18. Zsoltár 17. versét felolvassuk. Most néhány Zsoltár ígét olvasnánk itt föl egymás után, és egy picit gondolkodjunk el ezeken a gondolatokon. Tehát a 18. Zsoltárban a 17. vers. Így mondja, ugye az Dávid Zsoltára, ugye a Zsoltár elején nem az ige maga, hanem ugye amit a fordítók írtak oda, csodálatos szabadításért való hálaadás és bizalom az Istennek erős segedelmében, ugye ez a címe ennek a Zsoltárnak. És azt mondja a 17. vers, hogy lenyúlt az Isten a magasból, és felvett engem, kivont engem nagy vizekből. Vajon miről beszélhet itt Dávid? A 18. Zsoltár ez, ami hát ugye az életének valószínűleg az első szakaszában. Ha egy kicsit tovább olvasuk a folytatást, akkor látjuk, hogy mik azok a nagy vizek, amelyek ott voltak és ott tornyosodtak körülötte. Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, és az én gyűlölömtől, akik hatalmasabbak voltak nálamnál. Rám jöttek a veszedelmem napjai, de az Úr volt az én támaszom. És kivitt engem tágas helyre, kiragadott engem, mert kedvét leli bennem. És hát ugye mondja, az Úr megfizet nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztossága szerint fizet meg nékem. Mert megőriztem az Úrnak utait, és gonoszul nem távoztam az én Istenemtől. Talán csak ezt a pici részt emeltem ki, de érdemes lenne az egész Zsoltárt végigolvasni, de csak ezt a részt, hogy mi az, amit megél úgy a Zsoltáros, hogy nagy vizek, amelyből kiragadott. Saul. Aki ki volt ebben az időben?
Ő volt a király.
Ő volt a király? Ő volt a felkent király?
Igen, is.
Is?
Dávid is.
Dávid is, hát két királyt kent fel. Ez a Saulról az Isten már elmondta, hogy elvétetett tőled, ugye? És másnak adom. De nem vette még el. És Dávid nem nyúlt érte. És mi lett ennek a következménye, hogy ő nem harcolt a jogaiért, az Istentől felkenetésért, ugye, amit ő megkapott. Az, hogy az, aki előtte lett felkenve, üldözte az ő lelkét, nem akármilyen módon. Amikor igazságtalanul bántanak. Milyen nehéz azt hordozni, ugye? És azt mondja, mélységes vizeknek nevezi ezt. És nagyon sok Zsoltáros szól erről Dávidnak. És ebben a mélységben mi az, amit megérthet az ember, az a 69. Zsoltárt fejez ki, és lehet, hogy ha ezt igazán megértjük, ezt a Zsoltárt, akkor lehet, hogy mi is vágyódunk ennek a megismerésére. A 69. Zsoltárban szintén Dávidnak a Zsoltára, és így ennek a címe a Zsoltárnak: az Úr szolgálja a legnagyobb szenvedésben. És a második verset így olvasom, tehát 69. Zsoltár második verse. Szabadíts meg engemet, ó Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok. Feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom. Szemeim elbágyadtak, várván Istenemet. Többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Hatalmasok a vesztemre törők, akik ellenségeim alap nélkül. Amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem. Talán, hogyha csak eddig olvassuk, akkor nem tudom, hogy visszhangzanak a szavak. Kinek a szavai ezek? Tessék? Jézusnak a szavai is eszünkbe jutnak, ugye? Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy ez egy ilyen profétikus zsoltár? Hiszen Dávid elmondja ezt a tapasztalatát, és ő is átment ezen. De miközben, és a 22-hez hasonló gondolatok, ugye? Mély sárba estem, hol meg nem állhatok. Feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt torkom, ugye? Kiszáradt a torkom. Szemeim elbágyadtak várván Istenemet. Miközben az ember átmegy egy ilyen tapasztalaton, tudtán kívül részesedik abban, amiben Jézus Krisztus is részesedett. De nem teljesen. És ugye ez a nagy kegyelem az ember számára, és ez a nagy öröm, hogy nekünk nem kell átmennünk azon, amin Jézus keresztül ment, ott a kereszten. Mert az ő számára nem volt szabadítás. A mi számunkra pedig mindig van szabadítás. Még akkor is, ha késik. Nem akkor jön el, amikor gondoljuk. Dávid számára sem akkor jött el mindig, de bele tudott kapaszkodni. És Dávid folytatja a Zsoltára, vagy a Zsoltárában. Ó Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak te előtted. Ne szégyenüljenek meg miattad, akik te benned remélnek, Uram, seregeknek, Ura. Ne pironkodjanak miattam, akik téged keresnek, ó Izraelnek Istene. Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pirosság az én orcámat. Atyám fia előtt idegennél lettem, és anyám fia előtt jövevényé. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rám. Megint mennyire visszhangzik, ugye? Ezt élte át Dávid is, mert bizonyára ő is egyedül maradt. De neki voltak barátai, 600-an voltak vele. Jézusnak pedig nem volt senki. Ő teljesen egyedül maradt, de hogy ennyire senki nem volt, hogy még az atya is elhagyta őt. Viszont Dávid ugye elmondta, hogy az ő balgatagsága, az ő bűnei miatt szégyenkezik. Ugye az embernek ott vannak a saját bűnei. Azok sokszor elboríthatják az embert, mint a vizek. Áradatként törhetnek ránk. Ha az ember önmagára néz és önmagát vizsgálgatja, akkor bizony nagyon félelmetes tud lenni ez a helyzet. És Dávid is, amikor ebben a nagyon mély helyzetbe jutott, amikor üldözve volt és a maga dolgaira is gondolt, nem mindig tudott emelt fővel járni. Mert a bűnei nyilván voltak ő előtte. Mert minél közelebb kerül az ember az Istenhez, annál jobban látja, hogy milyen ő. És mi az, ami kiragadhat? Ki az, aki kiragadhat ebből az örvényből? Ki az, aki ezt az örvényt adja az embernek, ugye? Az ördög, aki el akarja ragadni a mi lelkünket. És a 15. 16. verseket, ha olvasok, ments ki engem az iszabból, hogy el ne süllyedjek. Éreztetek már ilyet? Küzdöttetek már így önmagatokkal? A körülményekkel? Az iszabból. Milyen az iszab? Szívja lefelé, ugye is? Nem lehet kiemelkedni onnan. Ments ki engem az iszabból, hogy el ne süllyedjek, hadd szabaduljak meg a gyűlölőimtől, a feneketlen vizekből. Ugye tovább megy, nem csak önmaga miatt, hanem a gyűlölőitől. Ezeket a zsoltárokat olyan nehezen értettem régen. Ezeket a szakaszokat mindig átléptem. Mondtam, persze, biztos Dávid így élt át, meg sokszor nem értettem, hogy miért beszél gyűlölőkről. Most már kezdek egy picit valami homályosan kezd derengeni, hogy mit jelent az, hogy gyűlölői. És mi az, amire vigyáznia kellett ebben az iszabban, amikor a gyűlölői vették körül, pedig ok nélkül, ugye? Hiszen Dávid nem tett semmi olyat. És mégis átélhette egy picit azt, amit Jézus átélhetett az egész életében, hogy ok nélkül gyűlölnek engem. Gyűlölték Jézust? Állandóan életére törtek, ugyanúgy, ahogy Dávidnak is. És azt mondja, hogy ments ki engem az iszabból, ments ki innen. Hogy el ne borítsanak a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem. Mi ez az örvény? Mi az, ami el tudja ilyenkor ragadni az embert, ami ott áll veszélyként? Az elkeseredés. A csüggedés, hogy nincsen segítség. Aztán, mi az, ami keseríti ilyenkor az embert?
A magány.
A magány. De mi fáj abban a helyzetben, hiszen... Az igazságtalanság, az nagyon tud fájni, nem? Hogy tehet egy másik ember így vagy úgy? Hogy viselkedhet így? Hát nem tettem ellene semmit, miért csinálja ezt? És amikor ez megy hónapokon keresztül, és Dávid ott megy hány hónapon keresztül üldöztetett? Évekig? Évtizedig? Nem tudom mennyi. Több mint 10 éve, nem tudjuk pont, vagy nem tudom, én sem számoltam, nem jártam ki utána, de évek voltak. Akkor évekig benne van ebbe az ember. Mi az az ár, ami elragadhatja? Nincs kiút. De amikor az ördög jön és azt mondja, hogy bemegy abba a barlangba, Saul. Eltelt egy pár év, és most már megoldhatom. Meg lenne a megoldás, nem? Milyen egyszerű lenne, senki nincs ott, sötét van. Barlangba megöli, aztán ennyi, vége. Soha senki nem tudja meg. De Dávid tudja, hogy dehogy nem. Tudja az Isten, és ez már bőven elég. Mert ő az Isten előtt áll. Se barlangba, se sötétbe, se világosba, sehol. Nem teheti meg. Mert ilyet nem tehet. Nem harcolhat azokkal az eszközökkel. Nem erőszakra, erőszakkal nem lehet. És ő ezt tanulja. Tanulja azok között, a körülmények között. És hogyha mi is Krisztus útját szeretnénk járni, akkor ne gondoljuk, hogy könnyebb lesz. A vizek el akarnak majd árasztani. Hogy elkeseredjünk, hogy a másikra másképp gondoljunk, mint ahogy Krisztus gondol. Hogy beengedjük a keserűség gyökerét, és az megfolytson bennünket. Az is elég, ha csak a keserűség gyökere. Hogy miért olyanok, és feladom, és lelépek az alapról. Ezt akarja az ördög elérni. Hogy ne építsünk az alapra, hogy ne bízzunk az alapban. És így folytatja Dávid, hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed, a te irgalmasságodnak sokasága szerint tekintsél rám. Mibe bízik egyedül? Igen, neki tele van bűneikkel az élete, ő se külön, mint Saul. Ha magára gondol, akkor is elárasztja, ugye, a félelem. Ugye sok ilyen Zsoltárt olvasunk, hogy hát hogyan vizsgálta magát, és mit látott meg magában. Ha Saulra gondol, és erre sok igazságtalanság, akkor meg az borítja el. És azért barlangról barlangra járni, és állandóan kivetetnek lenni, és hol őrültnek mutatni magát, hol, ugye, mindig menekülni. Sokszor nem úgy lépett, ahogy kellett volna, mert már ugye belefáradt sokszor ezekbe, és újból is újból menni kellett tovább.
Igen. Nem volt egy állandó biztonság.
Igen. Lehet így élni? Aztán jött a jólét ideje, annyira várta, ugye?
Aztán,
az se volt jó. Akkor melyiket várjuk? Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én néha úgy vagyok vele, olyan elég lenne, olyan egy békesség, békességes helyen lakni. Békességes időket élni. De úgy látszik, hogy ez nem biztos, hogy biztonságos. Nagyon nagy békesség. Úgyhogy lehet, hogy jó van ez így, ahogy van. Lehet, hogy az Úr jobban tudja, mikor mit enged meg. Persze vannak békességes időszakok is, és persze nem kell a békességes időkben sem elesni. Azért egy... hát ki az, aki békességes időben nem esett el? Nem sok ember tudunk ilyet, ugye? Tényleg úgy lámpással kell, talán Énok? József. Igen, hát ők se háborúságban, se békességben, igen. Hát Dániel nem nagyon élt békességes időket, ugye ő mindig fogságban volt. De nem bukott el. Tehát, ugye ezek a zsoltárok, ezek annyira fontosak, és ugye ez, amikor Jézus azt mondja, hogy jön majd az árvíz, és jönnek a vizek, és beleütköznek a házba, és jön a nagy szél. És a szél, amikor szelekre gondolunk, talán még mielőtt a szélre rátérnék, talán még csak két gondolatot, két zsoltárból, két ígét, aztán a szélre szeretnék rátérni. Tehát a 124. zsoltár első versétől. Hát, hogy tényleg mit élhettek meg az emberekkel kapcsolatban, és én ezeket mindig olyan távolnak éreztem, és biztos gondoltam, hogy ez így van. És talán, hát úgy gondolom, hogy én még most sem éltem át ezeket a dolgokat. Azt mondja, ez Grádicsok éneke Dávidtól, és ugye, hogy halad fel a Grádicsokon, ugye tudjátok, hogy mentek fel a lépcsőkön az úrházába. Ha nem az Úr az, aki velünk volt, így szóljon Izrael. Ha nem az Úr az, aki velünk volt, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el minket, amint felgerjedt haragjuk ellenünk. Akkor elborítottak volna minket a vizek, patak futott volna át felettünk. Akkor átfutottak volna rajtunk a felbőszült vizek. Áldott az Úr, aki nem adott minket fogai prédájául. Lelkünk megszabadult, mint a madár a madarásznak töréből. A tör elszakadt, mi pedig megszabadultunk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Csodálatos zsoltár, ugye nagyon sokszor volt a kitéve ellenségnek, ugye harcos ember volt Dávid, rengeteget harcolt, aztán már nem ugye Saul-a, hanem rengeteg más néppel. És ugye el tudja mondani, hogy ha nem az Úr, aki teremtette az eget és a földet, akkor mi nem tudtunk volna megállni, mint az áradat úgy jött az ellenség. És a 144. zsoltárból még szeretnék a 7. és 8. verseket felolvasni. Tehát szintén oltalom, miért fohászkodás, szintén Dávidé. Nyújtsd le kezeidet a magasból, ragadj ki, és ments meg engem a nagy vizekből, az idegen fiak kezéből, akiknek szájuk hazugságot beszél, és jobb kezük a hamisság jobb keze. Talán csak ennyit. Ugye, ragadj ki, nyújtsd ki kezeidet a magasból, ragadj ki, ments meg engem a nagy vizekből. Az idegen fiaktól. Ugye vannak Istennek fiai, és vannak idegen fiak. Itt nem fiak, csak azt mondják, hogy Uram, Uram. És ezt kéri, hogy nyújts ki, és emelj ki, és hogy el ne sodorjon a víz, az áradat. Mi az az áradat, és mi az a szél, ami még elragadhatja az embert ezen felül? Fújni fog a tanításnak mindenféle szele. Hát azt hiszem, hogy ez is az a beteljesedett, vagy beteljesedés alatt álló profícia ma már. És ebben a sok-sok mindenben, ami körülvesz bennünket, ebben az áradatban, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, egy idősebb nemzedi kevésbé találkozik, mi fiatalabbak többet találkozunk, a legfiatalabbak meg még inkább. Ugye mivel találkozunk? Milyen áradattal?
Tanításnak
is, meg a híráradatnak mindenféle szele, nem? Annyi minden ömlik az ember, nem tudom, hogy ti hogy tapasztaljátok, de... információ bombázás folyik, ugye? Hogy lekötni az embert valamivel. Igen, és az ember tik-tik-tik-tik jönnek egymás után bombáz bennünket minden. Ebben a hírözönben, ebben a médiaözönben, akár világi értelemben, akár keresztény értelemben. Hogyan lehet megállni? És túl lehet ezt élni valahogy? Nem tudom, hogy ti küzdötök ezzel, vagy csak én küzdök? Ugye az internet világa az egy külön világ, tehát ez már egy gyors vonat, vagy egy sebes, nem is tudom, milyen express vonat. A zsidókhoz írt levél 6. fejezet 18. versét, vagyis a 18. 19. verseit szeretném olvasni. Hogy mindebben a világban, ami körülvesz bennünket, mégis Pál, és ami talán őt is körülvette más értelemben, de valahol. Mégiscsak. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetének a 18. versét olvasnám. Hogy hogy lehet ebben az árban, ebben a viharban megállni. Hát ugye 18. verset azért olvasom, mert talán így összefüggésében érthetőbb, bár az egész fejezetet kéne ahhoz olvasni, hogy érthessük. Hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya is beljebb ható a kárpitnál. Hogy lehet ebben a viharban, ebben az özönben, ami körülvesz bennünket minden értelemben, és nagyon sok minden sorolhatnánk mink ebbe az áradatba, ahol az ördög el akarja sodorni a házat, el akarja sodorni, amit a házra építünk, bármilyen áron, ugye? Mi az, amit tehet az ember?
Urgony kell, ami megfelelési
igen. Tehát ugye egy hajó, egy ház, alap, a hajónak pedig a horgonya az, ami meg tudja tartani. És az ember szinte úgy elgondolkodik, hogy hát egy viharos tengeren egy hajót, egy horgony tud tartani. Ugye, hogy ez hogy is van ez az egész kérdés? Hát, hogy biztos az így van kitalálva, hogy jó nehéz is, és valahogy mégiscsak egy olyan biztos valami kell, hogy legyen meg ugye maga a lánc is, ami tartja. És azt mondja, hogy oda menekülünk, és megragadjuk az előttünk lévő reménységet, amely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál. Ugye nekünk is beljebb kell hatolni a kárpitnál. És beljebb menni, behatolni egészen az Isten jelenlétéig, ugye? Hogy nem nyugodni meg addig, amíg a lelkünknek erős horgonya nem válik ki Jézus Krisztus, másképp alappá, ugye? Egy biztos alappá. Amiben ha beleütközik az árvíz, és jön az özönvíz, akkor el nem ragad bennünket. Jézsaiás 68.16-ban van az az ige, ami azonosítja be ugye ezt a bizonyos háznak az alapját, jól ismert ige. De azért szeretném felolvasni, hogy mélyüljön bennünk. Jézsaiás 28.16. Ez az a bizonyos reménység, ahova az erős horgonyunk, a reménységünknek az erős horgonya. Azt mondja itt az ige, Jézsaiás 6.28.16-ban. Ezért így szól az Úristen. Íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Egy csodálatos ige. Íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal. Nagyon látnunk kell, hogy ez egy erős alap, és nagyon tudnunk kell, hogy kapaszkodnunk kell. Egy drága követ tettem le, valóban drága ez a kő. Béren váltattunk meg, nem akármilyen béren. De erős alap mindnyájunk életére nézve. És a zsidókhoz írt levélbe, ez visszalapozva elfelejtettem mondani, hogy tegyük még ott egy kicsit a jelzőnket, és most már csak a zsidókhoz írt levélből szeretnék idézni igazából. És néhány gondolatot megosztani, amit a Jóisten úgy megmutatott az utóbbi időben nekem egy készülés során. Először is ezt az igét olvasva a zsidókhoz írt levél 6. fejezet első versében. Azt mondja Pál. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre. Nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe való hitnek. A mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek. És ezt megcselekesszük, ha az Isten megengedi. És aztán ugye sok mindent ír, de én még csak az első verset szeretném kiemelni. Annak akáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk, mire? Tökéletességre. Hát nem tudom nektek, hogy hat ez az ige. Törekedjünk tökéletességre. Hogy hat rátok ez a kifejezés? Elérhetetlen. Kicsit az, amit Ilonka megosztott a misszió, vagy nem is tudom, mi volt az, amiről beszéltünk, ugye, hogy az ember úgy tökéletességre. Hogy lehet törekedni tökéletességre? És ezt szeretném most veletek megosztani, hogy amit a Jóisten megmutatott nekem, hogy és olyan nagyon felszabadultság volt ez számomra, hogy mi ez a tökéletesség, amit elénk állított az Úr? Mi az, ami... Igen, a mennyei atya. Milyen? Miként? Igen. És a mennyei atyánkból mi az, ami számunkra példa? Az irgalma, hosszú tűrés. Vagyis másképp? Igen, vagyis másképp? A jelleme, így van. A jelleme. A lénye. És mi az ő jelleme? Hol tükröződik az ő jelleme? Miben? A szeretetében. És a szeretete hogyan fogalmazta meg számunkra a szeretetet? Jézus Krisztusban, igen, de előtte valami másban is. Mi hogyan tudunk szeretni? Hogyan szeressük az Isten, és hogyan szeressük egymást? Tudjuk, hogy hogy kell csinálni? Olyan egyszerűen elmondta, hogy a 10 parancsolatban saját ujjával leírta. A törvény. A törvény az tökéletes?
Igen.
Mert az ő jelleme, nem? Hát ő tükre, az ő szeretetét fejezi ki. Ez a szeretet. A törvény tökéletes. És azt mondja, hogy törekedjetek a tökéletességre, vagyis? Másképp hogy lehetne ezt megfogalmazni? A törvény ez a viszonyállás, másképp a törvény betöltésére, ami nem más, mint a szeretet. Vagyis tanuljatok meg szeretni, ugye? Ezt mondja Jézus, ez a tökéletesség. Ha úgy fogtok szeretni, ahogy én szerettem, akkor, és ezek fel is hív bennünket erre, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ezért imádkozott, hogy úgy szeressék egymást, mint ahogy mi az atyával szeretjük egymást. Ugye ez a főpapi imája volt. De ez a tökéletesség, nem? Ha már így fogunk szeretni. Hogyan törekedjünk erre? Amikor ezen gondolkodtam, és ez a feladat volt nekem, hogy erről kellett írnom, hogy mi a törvény, akkor törvény csodálatos, ugye? Az ember nézi, és azt mondja ott fönn a magasban, ez olyan csodálatos. Igen, nem csak hogy lehetne oda feljutni. Vagy a magaslatra. És amikor ezen gondolkodtam, és úgy kellett a törvényről írnom, hogy már volt egy negyed éves szombatiskola törvényről, és a törvényről kell írni. Mit lehet erről írni még? Lehet többet? Egy egész szombatiskola szólt erről. És mondta, Istenem, most mit kellett erről írni? És Isten elém adott egy képet. És olyan hálás vagyok ezért, és olyan sokat segít. Hogy ez a törvény, és ez a tökéletes törvény, ami csodálatos és szép, amit nem lehet lejjebb szállítani, mert nem lehet, mert ez egy abszolút nagyon jó dolog, ami az örökké valóságon át volt és lesz, és van most is, ez olyan, mint a rudugrásnál a magas léc. Láttunk már rudugrókat, ugye? Milyen magason van az ott a léc? És amikor a Jóisten azt mondja, hogy na figyeljetek, azt a lecet kell átvinni. Mit csináltak a zsidók, amikor megkapták a 10 parancsolatot a Sion hegyénél? Odaálltak, azt mondták, hogy aha, jó. Akkor mi ugrunk. Nekünk ez menni fog. És mit csináltak a zsidók ennyi időn keresztül? Egészen Jézus kereszt haláláig? Ott álltak a léc alatt, ugrabugráltak fölfelé, és egymást szitták, ugye, meg egymást piszkálták, meg bántották, hogy figyelj, nem így kell csinálni, én jobban csinálom, mint te. Mit mondott Saulus, a Pál, aki Pál lett? Törvény tekintetében fedhetetlen voltam, nem? Ez volt a büszkesége. És borzasztó lehetett az Isten szemével nézve, ott áll a léc alatt, ugrabugrál, és azt mondja, hogy Isten, a törvény tekintetében fedhetetlen vagyok. És hol van még a törvény? Fogalmasa volt arról. És akkor jött Jézus, és meglátta, hogy mi az, hogy törvény. És mit látott meg Jézus életében, Saul? Hogy a léc fölött van. Az a szeretet, és ő betölti a szeretet törvényét. Ő pedig itt van, és nem tudja betölteni. És ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg engem attól, hogy én itt csak ugrabugráljak. Van erre megoldás a rúdugrásnál? Igen. Nagyon jó példa,
igen,
és nagyon sokat segített nekem. Hogy lehet átvinni a létszert, ami a nagyon magason van? Lehet. Kell egy külső segítség, egy rúd. És tudjátok, amikor ezt a példát megláttam magam előtt, hogy elgondolkodtam, hogy most nekem azt mondaná valaki, na láttad, így ugrottak a rúdugrók. Tessék, itt a rúd, próbáljad meg. Ti mit szólnátok hozzá, most azt mondaná nektek valaki, hogy ugorjál.
Jó vastag szivacs van a másik oldalon.
Hát, a szivacs azzal nincs is gond. Jó vastag legyen, még duplázzák is meg, jó, azt még meg is adják. Más problémátok nem lenne?
De hogy általában szállom a biztos.
Csak a rudat fognánk, addig jutnánk
el. A rudat megfogjuk, de szerintetek meg tud tartani az a rud bennünket? Nem fordulna meg ez a fejetekbe? Nem fog eltörni alattam? Elég erős? És aztán mi kell ahhoz, hogy ugorjunk? Tessék? Bátorság. Erő kell csak. Akkor elkezdünk edzeni.
Bátorság és kitartás.
És még valami más is kell.
Hit.
Az, aki megtanít, hogy ugorjunk.
Hát ezt meg kéne tanulni, nem? Hiába van rúd, meg hiába van bátorság, hát azt sem tudom, hogy kell azt használni. Biztos ennek is megvan technikája, én sose ugrottam. De ha először beszéltem erről, valaki aztán délután azt mondja, én voltam rúdugró. Na tényleg, komolyan mondod? Hát nagyon féltem. Azt mondja, nagyon féltem előtte, és hát ugye meg kellett tanulja, hogy azt gondolom megvan az, hogy technikája, hogy kell azt használni, hiszen hiába rugaszkodik el, ha nem eléggé, gondolom én, nem eléggé fut neki, nem jó szögbe teszi le, nem úgy bízza rá magát, akkor ugrani fog, meg repülni is fog, csak valószínűleg a léc alatt fog landolni valahol, ugye? És én azt értettem meg, hogy a törvény az egy nagyon jó dolog, az egy abszolút mérték. Azzal nincsen probléma, ezt nézegethetjük és gyönyörködhetünk benne. De mivel a legtöbb időt kéne töltenünk, az nem más, mint a rúd. Egyrészt megtudni, hogy ugrottak a többiek, ugye? Megkérdezni őket. És aztán mi az, amikor már tudom, hogy kell csinálni, amikor megértettem, legalábbis az értelmemmel. Ugye el kell hinnem, hogy a rúd az meg fog tudni tartani, és az elég nekem. És ez a külső segítség nélkülözhetetlen. Ez enélkül lehetetlen. Tehát a rúdra nekem mindenképpen szükségem van. Mi ez a rúd? Nem. A rúd a Krisztus. A rúd a Krisztus keresztje. Csak Krisztus tud engem felemelni olyan magasra. Senki más. Csak ő. De ahhoz, hogy ő tudjon emelni, nem elég azt mondani, hogy van egy rudam. És ott szaladgálni mindenki előtt, hogy van egy rudam. Tudjátok, mások ugrottak, olyan jól ment nekik. Próbáljátok meg, nektek is menni fog, ugye? Hanem mit kell csinálni? Egyszer csak fenni azt a bátorságot és elindulni. És akkor az ember, gondolom, hogy ugye neki fut, leteszi a rudat, és mi történik?
Megáll.
Ugye, hát valaki megáll.
A rúd fogja.
A rúd pedig megáll, és mi pedig repülünk. És hogy azt értettem meg ebből a példából, hogy ennek az egész folyamatnak vannak részei. És meg lehet állni bizonyos szakaszokon, nem meg lehet torpanni, ugye, és mégsem vetem rá magam. Ez a példa nekem olyan nagyon sokat segített, mert mi lehet ez a én részem, meg az Isten része, amit olyan sokan küzdenek ezzel a kérdéssel. Ennél a nekifutásnál, és hogyha ezt a példát magunk előtt látjuk, és behelyettesítjük a jelképeket. Amikor a rúd ott van, a kereszt, mi az ember része?
Eldönti, hogy átugrik.
Eldönti, hogy átugrik, de utána neki is kell futni, ugye? Mi ez a hit életünkben ez a nekifutás.
Ez a cím. Csak ez a cím.
Igen, de mi az, amikor nekifutok, és amikor ugye letesszük ott a keresztnél? Mi az, amit letesz az ember a keresztnél?
A
bűneit. Amikor a tékozló fiú felkelt ott a moslékos vájútól, nekifutott? Nekifutott. Az atyai ház felé elindult, és ez egy futás volt, ugye? Ez nem volt egyszerű dolog. És amikor vétkezünk, amikor Ádám és Éva vétkezett, nem volt egyszerű dolog neki kimenni az elbújt fa, és a fa mögül, ugye? hanem Jézusnak kellett oda menni és kérlelni őket, hogy mit csinálsz itt meg, beszélgetni velük, mert nem jöttek volna ki maguktól, és nem is kezdtek volna el beszélgetni. De aztán kijöttek a szeretetére, ugye? A szeretet fénye megragadta őket, a szeretet vonzotta őket. És amikor vonz bennünket, és mint a tékozló fiút vonzotta az atya szeretete, akkor felkelt és futott hazáig. Neki futott. És oda ment az atyához, és azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy gyermekednek hivatassam. Tégy engem olyanná, ugye ezt akarta mondani. Amikor nekifutunk, az mindig ilyen nekifutás, hogy nem vagyok méltó. A bűneim, ugye, elárasztottak engem. De nekifutok, és ott leteszem a keresztnél a terhemet. És aztán mit csinálok? Elég, ha csak nekifutok, és ott leteszem a rudat? Nekem a léc fölé kell menni, mert minden, ami a léc alatt van, ez a világi, ez nem az örök élet. Csak a léc fölött van örök élet. Ha a szeretet törvényét be tudom tölteni. Nem elég, hogy megbocsátja az Isten a bűneimet. Az is egy óriási dolog. De Isten többet adott Krisztusban. Ő felemel. Ő fel tud emelni olyan magasra, amilyen magason Krisztus volt, és ez már az ő része. És ezért a Rút példa annyira fantasztikus, hogy az én részem odafutni, és rábízni teljesen magamat. Mindent letenni a bűneimet, és aztán ő felemel, de én is együttműködöm ebben, hogy teljes lényemet rábízom, ugye? A teljes átadás. És akkor mi történik ebben a pillanatban? Felemel. És repülök. És az történik, ami soha nem történt. Egyszerűen olyat csinálok, amit soha nem csináltam, úgy élek, ahogy soha nem éltem. Mert az indulatosból szelíd lesz. És én ezt megtapasztaltam a saját életemben, és megtapasztaltam a férjem életében is. És emlékszem, hogy amikor erről beszélt, én akkor éppen nem ugrottam, és éppen ott nézegettem a lécet, hogy nekem már megint milyen lehetetlen. És ő mindig azt mondta, hogy az a lényeg, hogy higgyél. De mibe kellett hinnem? Hogy a léc meg tud, hogy ez a rúd meg tud tartani. Hogy felvisz, hogy még mindig elég nekem az ő kegyelme. És erről beszélt, nem tudom hány hónapon keresztül még át tudott ide jutni. Pedig ugrottam nem egyszer, és tudtam, hogy milyen ugrani. És ő arról beszélt, hogy ne csinálj semmit. Mi az, hogy ne csináljuk semmit? Igen, mert ő ezt még nem tapasztalta meg soha, amikor repült. És ő folyamatosan repült. És azt mondja, ne csinálj semmit. Hát mert ott már nem kell csinálni semmit. De addig, amíg oda jutok, addig még el kell. És amikor elkezdődik egy új nap, akkor megint ugrani kell. Mert ez egy edzés. Egy olimpiára készülés, ahol nap mint nap ugrunk, és ugrunk, és ugrunk. Ez nem úgy van, hogy egyszer ugrottam, és már ott vagyok a levegőben, és már nincs tovább. És ennyi az élet, és már ezután repülünk ott. Nem. Ez az élet, itt két lábon járás, ugye? De lehet állandóan is minden nap nekifutni, és ugrani, és megint átvinni, és megint ott lenni. És talán nekünk többet kéne Jézussal foglalkoznunk, ezzel a ruddal. Mert ő felül tud bennünket emelni önmagunk felé. Azt mondja, hogy mivel ajándékozott meg bennünket?
Minden
elemmel. Olyan ígéretekkel, hogy isteni természet részeseivé tesz bennünket. És ez már a léc fölött van. Ez a szeretet betöltése. Ő vele az a plusz, ami nekünk sosem áll rendelkezésünkre. És hiába állunk ott is, nézegetjük és ugrálgatunk, nem fogunk tudni így szeretni. De vele együtt ez lehetséges. És amikor ezt az ember megtapasztalja, akkor tudja, hogy így van, csak olyan feledékenyek vagyunk, meg valahogy visszaállunk oda a rúd alá, és nézegetünk, és magunkat ítélgetjük, másokat ítélgetünk. De nem ezzel kell elfoglalva lenni, hanem nap mint nap ugrani a rúdat használva. Hát én ezt értettem meg, és talán még visszatérve erre, hogy befejező gondolatokként, annak akáját elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe való hitnek. Mert lehet holt cselekedeteket rakosgatni egymásra. Nem tudom, értitek ezt a képet? Hogy vajon mit jelent ez? A Krisztusról való kezdetleges beszédet. Hát lehet hinni Krisztusban, de ennek nincsen a gyakorlat életben változás, ugye az ember életében. A holt cselekedetekből való megtérés. Tehát azt mondja, hogy ne térjünk, én legalábbis így értem ezt az igerészt. Ugye a mosakodásokról beszél, kezek rátevéséről, holtak feltámadásra az örök ítéletnek. Talán, hogy ne álljunk meg bizonyos szinteken, hanem hogy lépjünk tovább. Én, amit értettem ebből, vagy amit megértettem, és ez ugye még tovább kellene olvasnunk az igét, de én szeretnék egy bizonyságtételt felolvasni, amit ezzel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy kapcsolódik ehhez. Szintén már többször szoktam ezt a könyvet emlegetni, az a Isten csodálatos kegyelme című könyvből, április 14-i áhítatnak a gondolataiból szeretnék idézni. Mi az, amit Isten elvár tőlünk, és mi az, amit tehetünk, és hogyan tehetjük? Isten azt várja tőlünk, hogy az elénk helyezett mintával összhangban építsük jellemünket. Egyik téglát a másik után rakva, kegyelem által munkálkodjunk, és ha rátalálunk gyenge pontjainkra, a kapott utasítás szerint javítsuk ki azokat. Ha egy ház falain repedést látunk, tudjuk, hogy valami hiba van az épületben. A mi jellemünk épületén is gyakran láthatók repedések, és ha nem pótoljuk ezeket a hiányosságokat, az építmény le fog omlani, amikor a próba vihara rátör. Tehát mit olvashatunk itt? Mit vár tőlünk az Isten? Hogy az elénk helyezett mintával összhangban építsük jellemünket. Ez a bizonyos létsz. De hogyan építsük? És mivel házról van szó, ugye? Egyik téglát a másik után rakva, kegyelem által munkálkodjunk. És ha rátalálunk gyenge pontjainkra, a kapott utasítás szerint javítsuk ki azokat. Magyarán, ha ugrunk, és nem tudjuk átvinni a lécet, mert a léc alatt valónak találtatunk, és a cselekedeteink, és a beszédünk, és a szívünk indítékai nincsenek összhangba azzal a tökéletes mintával, akkor térjünk arra a repedésre rá, és javítsuk ki. Mert Isten által ez lehetséges. Ugye, és a kegyelem által lehetséges. A mi jellemünk épületen is gyakran láthatók repedések. És ha nem pótoljuk ezeket a hiányosságokat, az építmény le fog omlani, mikor? Azonnal? Mikor omlik össze? Amikor jön majd a próba vihara. Isten azért ad nekünk erőt, ítélőképességet és időt, hogy olyan jellemet építhessünk, amelyre ráhelyezheti jóváhagyó pecsétjét. Azt szeretné, hogy minden gyermeke nemes jellemet építse magának, tiszta és nemes cselekedetek által, hogy az utolsó napon arányos, szép épület legyen látható, egy tiszta templom, amelyet ember és Isten egyaránt tisztel. Olyan csodálatos gondolatok ezek. Ugye Istennek ez a vágya, minden vágya az, hogy mi nemes jellemet építsünk, és ezen fáradozik az Isten. És vele együtt fáradozhatunk mi is őt, hát ugye hozzá kell tennünk a mi részünket is. Nemes, kiegyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni. Nem jutunk hozzá véletlenül, hanem személyes erőfeszítéssel. Krisztus érdemei és ereje által Isten ad szellemi és lelki képességeket. A jellemet pedig mi alakítjuk az énünkkel folytatott kemény, szívós küzdelem árán. Harcot harc után kell vívnunk az öröklött hajlamainkkal. Szigorúan kell magunkat bírálnunk, és minden egyes kedvezőtlen jellemvonásunktól meg kell szabadulnunk. És ez egy örömhír, hogyha észrevesszük ezeket a dolgokat, hogy hol vannak ezek a repedések. Akkor Isten azért engedi meg ezeket, hogy megláthassuk, mert olyan sokszor nem látjuk meg, nem? Annyi sok időnek kell eltelnie, hogy észrevegyük a repedéseket. Már mindenki látja sokszor körülöttünk, mi még mindig nem látjuk őket, és egyszer csak úgy megüt bennünket, hogy jé, én ilyen vagyok. És akkor mit tegyen az ember? Azon kívül, hogy kétségbe esik, és essen is kétségbe, de ne véglegesen. Hanem utána legyen, tartsa teljes örömnek. Mert Isten egy hatalmas dolgot szeretné ezeket a repedéseket helyrehozni. És ezért mutatja meg, ezért hoz olyan helyzetekbe bennünket. Mert azt gondolná az ember, nem kerültem volna ilyen helyzetbe, nem lettem volna ilyen. Na de hát azért kerültem ilyen helyzetbe, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy én valójában ilyen vagyok. És a helyzetek megmutatják. És ha majd jönnek a helyzetek, és már nem mutatják meg ezeket a dolgokat, mint hogy Ábrahámnál is megmutatkoztak a jellemhibák, de ott, amikor Mória hegyére ment, már nem volt jellemhiba. Ott már jöhetett a próba, és jöhetett a vihar, most már meg tudott állni. És Isten ezt teszi a mi életünkkel, és belevisz próbákba és nehézségekbe. Mi pedig figyeljük magunkat komolyan, küzdjünk magunkkal komolyan, azt írja, hogy itt szigorúan kell magunkat bírálnunk, és minden egyes kedvezőtlen jellemvonásunktól meg kell szabadulnunk. A Krisztus kegyelme által irányított életmódban formálódik jellemünk. Kezd visszatérni a lélek eredeti szépsége. Krisztus jellemvonásaiban részesülünk, és az Istenség képmással ragyogni kezd bennünk. Ez az, amikor repülünk. Amikor rábízzuk magunkat teljesen, amikor azt mondjuk, hogy tényleg legyen meg a te akaratod, akkor kezd kiábrázolni bennünk Krisztus. Az Istennel együtt járó és együtt munkálkodó férfiak és nők arca mennyei békességet fejez ki. A menny légköre veszi körül őket. Az ilyen emberek számára már eljött Isten országa. Krisztusban örvendenek, mivel áldásává lehettek az emberiségnek. Megtisztelő számukra, hogy Mester felhasználhatja őket, és megbízása alapján az ő nevében végzik munkáját. Talán még az utolsó mondat, amik éppen Isten tiszta az ő életterében, az embernek is tisztának kell lennie a magáiban. Ez meg is fog valósulni, a Krisztus, a dicsőség reménysége kifarmálódik benne, mert ekkor Krisztus életét követi és visszatükrözi jellemét. Ugye Isten ezt szeretné a mi életünkben, és a viharok, és árvíz, és bármi, ami jön, és bármi, amit megengedtetett az életünkben, az mind, annak mindnek ott van a helye. Ez a Mester az Ötvösnek a munkája, és addig csiszol, és addig éget, amíg ki nem égeti a salakot, ha engedjük. Ha belekapaszkodunk, és azt mondjuk, hogy nem bocsátlak el, még meg nem áldasz engem. Ezt szívemből kívánom, hogy gondolkodjunk ezeken is, ami gondolataink tényleg a Rudra irányuljanak, a keresztre, kereszttitkára, Krisztus jellemére, és arra a kegyelemre, amit hozott nekünk a keresztben, és ezt töltse be a mindennapjainkat. Ennek a szemlélése, ennek a gyakorlása, hogy erre támaszkodni megtanuljunk nap, mint nap, és győzők lehessünk, mert lehetünk győzők. És ha jön az árvíz, ha jön a tanításnak mindenféle szele, akkor nem vagyunk kiszolgáltatva, mert van egy biztos alapunk, ahogy mondta ugye az Ézsaiás, egy biztos kőszikla, ami vár és oltalom mindenki számára. És én kívánom, hogy sok ilyen tapasztalatunk legyen, hogy milyen az, amikor sziklára állítja a lábunkat, és mi az, amikor jön a vihar, és jön a mindenféle nehézség, és mi örvendezni tudunk a nehézségek közepette, mert tudjuk, hogy ennek gyümölcse lesz, és Isten mindent beépít az életünkben, és felépíti bennünk azt a jellemet, ami az ő jelleme. A szívemből kívánom, hogy sok ilyen tapasztalatunk legyen, és tudjunk így örvendezni, hogy itt olvastunk itt a végén, hogy az arcunk tükrözze ezt a örömet, amit egyedül csak ez a Krisztusban elrejtettség tud az ember számára adni az ő kegyelméből. Amen.